Uram, életem a földporához tapad, eleveníts meg minket a te igéddel, mert lábam előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Istenünknek szent lelke tegye áldottá az ő drága szent igéjét, amely a Biblia vasárnapján olvasok a szeretett testvérek között, a Krónikák második könyvének 34. részéből, a 29-től a 33-ig terjedő versekből. A király összegyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, azután fölment az úr házába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, a papok, a léviták és az egész nép apraja nagyja, és felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek megvannak írva abban a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak. És Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Józsiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Kedve szeretett testvéreim, hallottuk a mi Úrunk Istenünknek igéjét, azért, hogy áldottá és termővé válhasson által a mi életünk, gyertek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, vágyódunk azután, ami az igédben van, az élet után, és magasztalunk téged azért, hogy benned megtalálhatjuk azt az életet, azt a lüktetést, azt az áldást, és mindazt a békességet, azt a forrást, amelyből, hogyha időnközönként, nap mint nap meríteni tudunk hit által, lélek által, akkor érezhetjük életünkön a te áldásaidat. Urunk, magasztalunk téged azért, hogy a hónap első vasárnapján, Biblia vasárnapon is a te igéd köré gyülekezhetünk, s magasztalunk azért, édesatyánk, hogy a te igéd az, amely meg tudja változtatni a mi lelkünknek tartalmát, ha engedjük, hogy élővé és hatóvá tedd minnyájunk számára a te üzenetedet. Mert, Urunk, a mi gondolataink nem a te gondolataid, és a mi útunk nem a te utaid, de ahogyan leszáll az eső és a hó, és megáztatja és termékenyé teszi a földet, tudjuk, hogy ilyen a te igéd is, amely te tőled alá száll, hogy eléri célját, amiért küldött hozzánk. Engedd meg, édesatyánk, hogy lelked által meg tudjunk nyílni ma is a te drága igéd előtt, és kérünk, édesatyánk, hogy tedd ezt az Isten tiszteletet és ezt a templomot most is lelki átszálló helyé, hogy aki erőtlenül jött ide, az általad megerősödhessen, hogy aki könnyeivel küzd az élet sok terhe alatt, az érezze vigasztaló jelenlétedet. Kérünk, édesatyánk, hogy tedd a te igédet hatékonnyá most minnyájunk számára, te áld meg az ige hirdetőjét, hogy átadhassa nekünk azt az üzenetet, amelyet ma rábíztál, és kérünk, hogy mi pedig, mint az ige hallgatói, hadd lehessünk ne csak hallgatói az igének, hanem megtartói, befogadói és aktív megvalósítói. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és légy nekünk ebben segítségül, hogy az az ige, amely hozzánk ma eljut, hadd lehessen számunkra ösztöke, hogy ösztönözze lelki hitbeli fejlődésünket, hadd lehessen tükör, amelybe beletekintve megláthatjuk önmagunkat, reálisan a körülményeinket, s engedd meg, hogy lehessen a te igéd igazi zsinór mérték a mi számunkra, amelyhez mindig mérhetjük önmagunkat. Így legyél közöttünk, Szentlélek Úristen, Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a Te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, kedves testvéreim, Lukács evangéliumának a 4. fejezetéből, a 16. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Amikor Jézus Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, talán a jelenlévők között a legtöbben abban hasonlítunk egymásra, hogy szeretünk levelet kapni. Az ember általában azért szeret levelet kapni, mert úgy érzi, hogy azzal, hogy a borítékon vagy akár a levél első soraiban az ő neve szerepel, ezzel egy személyes megszólítást kap. És bármi is van ebbe a levélbe, tudjuk, hogy ha a mi nevünkre címzik, akkor számon tartanak bennünket, akkor tudják a nevünket. És személyre szóló üzenetet tartalmaznak általában ezek a levelek. Nyilván egy kicsit a mai korban, amikor a legtöbb levelet digitális formában kapjuk, vagy SMS, vagy e-mail formájában, egy kicsit átalakultak ezek az érzések, de mégis ennek ellenére elmondhatjuk azt, hogy jó dolog levelet, jó dolog üzenetet kapni. Szeretünk levelet kapni különösen akkor, hogyha levelezünk valakivel, és már várjuk azt, hogy az általunk kiküldött levélre, üzenetre mikor érkezik meg a válasz. Nyilván a mai korban ez is felgyorsult, de jó magam még emlékszem, a 80-as évek végén voltak az ország más részén táborba megismert barátaim, akikkel telefon nem lévén, csak levél útján tudtuk tartani a kapcsolatot. És az ember várta már kiszámoltam, hogy levél megírása után mikor érhet körülbelül oda, meddig születik meg a válasz, és majd mikor remélhetem és várhatom a viszont választ. Van egy valamiféle izgalom ebben a levelezésben, a levélvárásban, a levélnek a felbontásában, és nyilván ősi hagyománya van annak, hogy a szerelmesek is egymásnak leveleket küldenek, és talán ez az első kapcsolat felvételi mód, amellyel kifejezik az ő érzelmüket. De miért is beszélek ma reggel levelezésről? Miért annyira fontos egy Isten tiszteleten erről szólni? Azért, kedves testvéreim, mert a mai napon, és hiszem, hogy ezen az Isten tiszteleten is, mindannyian kapunk egy levelet. Kapunk egy olyan levelet, amely lehet, hogy általánosságban hangzik el, lehet, hogy nem kell magunkra vennünk, de biztos vagyok benne, hogy az egész Isten tisztelet menetén kívül az Isten szent lelke azt munkálja, hogy Isten mindannyiunknak küld üzenetet. És hogyha nem botránkoznak meg a testvérek, akkor a 16. századi magyar nyelvet segítségül hívva azt mondhatnám, hogy szerelmes levelet küld Isten. Hiszen ebben az időben az isteni szeretetet szerelemnek hívták még. Szerelem, mert olyan az isteni szeretet, hogy önfeláldozó, olyan, hogy nem arra tekint, hogy az illető megérdemli-e vagy sem a szeretetemet, nem arra tekint, hogy rászolgált-e, hanem csak úgy önmagáért szeret. Isten tehát ilyen értelemben szerelmes levelet küld mindannyiunk számára, egy levelet, amelyben megbizonyítja az, hogy mennyire szeret bennünket. Az elhangzott ige szakaszban arról volt szó, hogy valaki felolvas valamit, és több ember figyel a felolvasásra. Ismerős lehet ez a közeg, ez az egész jelenet, hiszen minden Isten tiszteleten ez történik. Az Isten tisztelet első részében kerül sor az úgynevezett lekció olvasásra, amikor egy lelkipásztor Isten igéjét mindenféle kommentár nélkül felolvassa. Ugyanezt történt Jézus esetében, a zsinagógában Jézus feláll és felolvassa a Szentírás egy részletét. Nem tudom, hogy volt-e már a kezünkben régi könyv, vagy esetleg valami régi irat. Ha igen, akkor bizonyára átéreztük azt, hogy milyen nagy kincset tart ilyenkor az ember a kezébe. Milyen nagy kincset tartunk a kezünkben egy régi könyv, egy régi irat által. Azért van ez így, mert ilyen esetben a poros könyv illatát beszívva rádöbbenünk arra, hogy egy már nem élő ember, vagy éppen emberek szellemi termékét tartjuk a kezünkbe. Az ő gondolataikat, az ő egész érzésviláguknak a leírt, megfogalmazott változata ott van könyv formájában, vagy valami más, egy levél, vagy egy irat formájában a kezünkben. Egy olyan emberét, aki évtizedekkel, évszázadokkal, vagy a Biblia esetében évezredekkel ezelőtt élt. És attól különleges ez, hogy főleg az a régi időben így volt, régebb is, és talán ma is így van, azokat a dolgokat vetjük papírra, azokat a dolgokat írjuk le, amelyeket fontosnak érzünk, amelyekről azt érezzük, hogy nem elég, hogy bennünk megvan, vagy megtapasztaltunk, vagy megértettünk valamit, hanem szeretnénk, hogy ennek nyoma maradjon, hogy valami módon az utókor is építkezhessen belőle. Nagyon sok olyan író és költő van, aki leélte az életét, és leírta a gondolatait, verseit, esszéit, tanulmányait, regényeit, és a kortársak észre sem vették, nem foglalkoztak vele. És egyszer csak halála után 10 évvel, 50 vagy akár 100 évvel valaki megtalálja ezeket az iratokat, és rájön arra, hogy milyen kincset talál. Milyen kincset találunk azzal, hogy kezünkbe vesszük azt, amit valaki az ő szívének a teljességéből, az ő, hiszem, hogy Isten által kapott bölcsességéből papírra vetett, mert annyira fontosnak érezte. És mi késői utódok tanúi lehetünk az ő gondolatainak, tapasztalatainak. Talán velünk is előfordult már ilyen, amikor kezünkbe akadtak a családi leveles szekrényből nagyszülőknek, vagy dédszülőknek, vagy még korábbi leszármazottainknak a levelei, írásai, aztán régi egyházi iratokat is hihetetlenül felemelő érzés tanulmányozni, mert megelevenedik az élet, megelevenedik azoknak a régi embereknek a hite, akik az írást, a gondolatokat a papírra vetették. Értékek, mert üzennek. Üzennek a számunkra valamit. Lehet, hogy aki leírta, nem akart üzenni. De mégis azáltal, hogy egy nyitott szívű és nyitott lelkű ember a kezébe veszi, megelevenedik valami. Megelevenedik az üzenet. Azonban nem mindenki tartja fontosnak ezt. Nem mindenki tartja fontosnak a régi emberek máig érvényes tapasztalatait. Az ilyen embereket szokás progresszívnak, haladó gondolkozásúnak nevezni, akik kicsit az elmúlt évszázad szlogenjét, indulószerű szlogenjét magukra értelmezik, a múltat végképp eltörölni. Ők az úgymond könyvégető emberek, idézőjelbe téve, mert számukra az ó az egyenlő az ócskával, és a hagyomány egyenlő a maradisággal. Az írás égető emberek jelképesen tulajdonképpen az írás íróját, az ő gondolatait vetik a lángokba. Hogyha a hétköznapi életben végig gondoljuk, hogy mikor égetnek írásokat az emberek, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy legtöbbször akkor valósul ez meg, hogyha valaki szakít a szerelmével, és akkor elégeti az összes szerelmes levelet, és minden olyan dolgot, ami hozzá köti. Gyakran így vannak az emberek a régi dolgokkal, és gyakran sajnos így vannak még a Bibliával is. Nyilván nem égetnek Bibliákat, ahogy sajnálatos módon egy más vallás szentiratát elégették Afganisztánban nemrég. Viszont van egy más módja is az írás égetésnek, mégpedig egy látszólag hozzá nem köthető dolog, amikor a szentírást egy vitrínbe beleteszik, amikor egy díszes polcra fölrakjuk, és nagy tisztelettel adózunk neki, mégis valami módon az történik meg, hogy az az üzenet, ami le van írva bele, nem ér célba. Ezért lehetséges az, kedves testvéreim, hogy olyan családok is tönkre mehetnek, és olyan kapcsolatok is dugába törhetnek, és olyan otthonokban is lehetnek hatalmas bűnök, ahol ott van a polcon a Szentírás. Hiába van ott a polcon. Hiába van ott a polcon, hogyha csak díszként funkcionál. Ez olyan, mintha el is égették volna. Igen, hiába van, hogyha nem tudják a tulajdonosok, akik egyébként lehet, hogy valóban nagy becsben tartják a Szentírást, hogy mi van benne. Ezek az emberek nem bontják fel a levelet, csupán őrizgetik, gyűjtögetik. Ők a levélgyűjtők. Gyűjtögetik a levelet, de soha se bontják föl. Mi értelme van akkor? Mi értelme van csupán őrizgetni, csupán dédelgetni, csupán hivatkozni a régi nagy hagyományainkra, hogyha azt sem tudjuk, hogy miről szólnak ezek. Igen. És a legszörnyűbb ebbe az, kedves testvérek, hogy a Szentírás nem csupán bős gondolatokat tartalmazó ókori irat, nem csak egy olyan dolog, amit mondjuk egy szintre lehet helyezni a görög filozófiának a ránk maradt irataival. A Szentírás valóban egy üzenet, valóban egy levél. Egy olyan levél, amit valaki egykor feladott, és nem véletlenszerűleg adhok módon született mindez, hanem az Isten akaratában nyugszik. Neki szándéka és célja van azzal. Ő nem azért hozta létre az ő szent lelke által és sok-sok hozzá kötődő szent életű ember által a Szentírást, hogy az dísz legyen. Üzen mindannyiunknak. Persze a mai ember, és sokan szokták kérdezni tőlem, a mai világban élve, hogy mégis hogy lehet értelmezni a Bibliát, hiszen az annyira elvont, annyira réges, és gyakran előfordul, hogy a lehető legrégi fordítással állítanak oda hozzám az emberek, és nem értik, hogy mi van a Bibliában. Olyan távoli, olyan érthetetlennek tűnik. Igen, azt kellene erre mondjam, hogy ez az Isten beszéde, és ezt meg kell értenünk. Az Isten beszéde. Oly számtalanszor elhangzik ez, de mégsem tud gyakran közel jönni a szívemhez. Mégsem értjük meg Isten hozzánk szóló szavát. De hogy is van ez, kedves testvéreim? Olvasom a Bibliát, és egyszer csak egy nehéz részhez érek. Körülbelül 11 éves lehettem, amikor először azt határoztam el, hogy elolvasom a Szentírást. Elkezdtem olvasni, és amikor eljutottam a nemzetség táblázatokhoz, akkor így összefolytak a betűk, és semmit nem értettem. Gondoljunk bele, egy 11 éves gyerek mit ért meg sok zsidó névből, semmit. Gyakran vagyunk így ma is, felnőtt emberként. Elkezdjük olvasni a Szentírást, egy-egy érdekesebb történet elénk jön, és aztán találkozunk olyan dolgokkal, amik elnézést a kifejezésért kínaiak. Nem értjük. Nem értjük a szavakat, hiszen egy sajátos nyelvezete is van a Bibliának, ami talán nem annyira használatos a mai kommunikációban. Nem értjük azt, hogy a régi ködös proféciák miről szóltak, régelmúlt államokról, városokról, emberekről, királyokról, amikről sehol máshol nem lehet hallani. Aztán bonyolult bölcsesség, mondások vannak benne, furcsa szerelmes énekek, furcsa történetek, amelyek végképp távol állnak tőlünk, és nem értjük. Nem értjük a sok háborút, az öldöklést, a vérengzést. Értelmetlennek tűnő törvények is elénk jönnek, amikor a Bibliát olvassuk, és ez is nagyon sokszor feljogosítja az embert, vagy legalábbis az ember úgy érzi, hogy feljogosult arra, hogy azt mondja, hogy ez már egy idejét múlt irat. Mégis mi ez? Teszi fel a kérdést az elkényelmesedett modern ember, aki a reklámok és a szappanoperák szájbarágos stílusához szokott. Mi ez az egész Biblia? És ha valamilyen mélyebb tartalommal találkozik az ilyen könnyű kommunikációhoz szokott ember, akkor gyors ütemben átkapcsolja az agyát, és nem foglalkozik vele. Igen, a mai világ, és talán lehet általánosítani azt is, hogy a világ leszoktatja az embert arról, hogy komolyan vegyen egy feladatot, és komolyan vegyen egy üzenetet, és igen, azért a üzenetért megküzdjön, és igen, gondolkodjon, hogy kutasson és keressen. Mert valóban a Bibliával kapcsolatban nagyon sokszor így van. 2-3 ezer évek keletkeztek a Biblia könyvei. Hát persze, hogy kell kutatni és keresni. És az embernek kell gondolkodnia, az egész lényét latba kell vetnie gyakran ahhoz, hogy az Isten üzenetét megértse, hogy a megértését tusakodjon. A teológián egyszer feltettük a gyakorlati teológiai professzorunknak a kérdést, dr. Fekete Károlynak, hogy igehirdetésre készülve, amikor adott egy szentírási szakasz, és elolvassuk azt az adott szakasz, és mégsem értjük, illetve nem mond semmit, nem üzen, nem érint meg, akkor mit tegyünk? Keresünk másik igét, vagy próbáljunk rá erőszakolni valami emberi gondolatokat? A professzor azt felelte, hogy olvassuk el újra az egész igét még egyszer, aztán kétszer, háromszor, tízszer, húszszor, hogyha szükségeltetik, szavanként akár, minden egyes szót megrágva, és akkor megnyílik a számunkra, hogy mi az üzenet. Küzdjünk meg emberileg az üzenetért, és Isten szent lelke megadja az. Gyakran úgy van, hogy nem a levéllel van probléma, nem a Biblia igéivel vannak a gondok, és nem is azzal, hogy milyen nagy a távolság, a kulturális különbség a szentírás és a mi korunk között, hanem azért nem szólít meg, és azért nem értem meg, mert zárt az én szívem. Azért, mert nem nyílok meg feléje. Ez olyan, mint amikor felületesen olvasunk el egy-egy e-mailt, és azt gondoljuk, hogy elolvastuk, és mégsem olvastuk el. Mai embernek gyakran ilyen az olvasása. Gyorsan megkapni az információt, amit egyébként nagyon egyszerűen próbálnak megfogalmazni, szlogenszerűen, de nem megállni, nem elgondolkodni, nem újra elolvasni valamit, szavanként végigmenni rajta. Igen, az Isten igéjét nem lehet felületesen kezelni. Az Isten igéje nem olyan, mint egy regény, nem olyan, mint egy újságcikk, nem olyan, mint egy e-mail üzenet. Az Isten levelének, az üzenetének a tartalma sokkal mélyebb. Az embert megállásra készteti, és azt igényli tőle, és csak akkor tud célba érni, hogyha az ember valóban időt szán rá, minőségi időt. Nem olyan időt, amelyben különböző külső és belső zajforrások zavarják. Nagyon nehéz meghallani az Isten hangját. Rá kell szánni valóban a minőségi időt az Isten igéjére. Alapigényben Jézus Krisztus felolvassa a zsinagógában, Ézsaiás tekercséből azt az igét, amely voltak éppen rávonatkozik, és egy nagyon rövid igehirdetést, vagy igehirdetés részletet hallhattunk. Isten üzenetét aktualizálja, a mindennap az akkori helyzet nyelvére lefordítja a zsinagóga közössége számára. Azonban Jézus magyarázatát, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a levél felbontását minden bizonnyal megelőzi és követi egy-egy levél felbontás. Hiszen előtte bizonyára a mi úrunk is megküzdött azzal az üzenettel, amelyet Ézsaiásba Isten elkészített az ő számára. Megküzdött azzal az üzenettel, hogy ő a világ megváltója, hogy ő a messiás. Gyötrő gondolatok és verejtékes órák íze érezhető akkor, amikor a palesztinai ács fiának a szájából elhangzik a messiás jövendőlésre magyarázatként, hogy ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Hihetetlen feszültség. Az egész környezete az Úr Jézust arra predesztinálta, hogy hát te egy egyszerű ember vagy, egy ácsnak a fia, hát maradj egyszerű. Minden bizonyan ez így volt. És az Isten egy sokkal hatalmasabb dolgot készített el az ő életébe. Ez volt az ő üzenete, ez volt Isten üzenete Jézus számára, és ezt ő így értelmezte ott a zsinagógai közösségnek. És ez az üzenet, amelyet ő elmondott, minden bizonnyal nagy hatással volt, arról ez bizonyságot a történet, a hallgatóságra, és nem csak az akkori hallgatóság számára jelentett ez egy fontos dolgot, hanem ez az üzenete a mi számunkra is. Akik ma reggel a mai Isten tiszteleten felbontjuk az ő levelét, az ige testélet eljött közénk. Ez az Istennek a fő mondani valója. Szokták mondani, hogy a Biblia dióhéjban a János 3.16, és talán a konfirmandusokat, hogyha megkérdezem, már tudnák is, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a Biblia dióhéjban. Isten szeret bennünket, és valóban Jézust küldte el azért, hogy nekünk megváltásunk, váltságunk legyen. Az ige testélet, az Isten, aki maga a szeretet eljött értünk, minden emberi vágy, minden profécia, jövendőlés beteljesedett. Isten szeret bennünket. Ezt szemlélhetjük az írott igében. Ez az ő fő motivációja akkor, amikor üzenetet készít a mi számunkra. Ez volt az ő fő motivációja akkor, amikor a proféták ajkára üzenetet helyezett és elmondatta velük. hogy mi az, amit kér a néptől. Ezt szemlélhetjük az írott igében. Azt szeretném elmondani végezetül, hogy olvassuk és értelmezzük, és életünkre alkalmazzuk Isten igéjét, hogy legyen hatása, hogy lehessen hatása a mi életünkre nézve. A lekcióolvasás alkalmából egy ószövetségi igét hallhattunk, amely arról szól, hogy egy régi tekercset megtalálnak, az elveszettnek itt Bibliát megtalálják a templomban, és ez egy olyan ébredést indított el Izraelben, hogy elveszett odáig, amit hallhattunk, megújították a szövetséget Istennel. Tehát egy grandiózus hatása volt az igének, szíveket érintő hatása. Ezt kell nekünk is megélni. Nekünk is megélni akkor, amikor a mi közelünkbe jön az ige. Vagy úgy, hogy mi elolvassuk, vagy úgy, hogy halljuk, vagy úgy, hogy más módon találkozunk vele. Hagyjuk, hogy Isten megszólítson. Nyíljunk meg az ő számára. Ugyanis csak is az maradhat meg az ő szövetségében és az ő közösségében, aki valóban párbeszédes viszonyban van vele. Aki valóban üzenet váltásokat eszközöl Istennel. Nem csak fogadja az üzenetét, hanem mi is imádkozunk és egész életünkkel próbálunk valami módon válaszolni mindarra, amit az ő szeretetében megértettünk a Bibliában. Így tehát ne díszhelyre tegyük a Bibliánkat, jobban mondom, ne csak díszhelyre, hiszen annak is megvan a jelentősége, hanem a díszbiblia mellett legyen egy olyan Bibliánk, ami nem attól piszkos vagy poros, mert nem nyúltunk hozzá már elég régóta, hanem attól legyen piszkos a Bibliánk lapjának a széle, mert sokat forgatjuk, mert naponként a kezünkben van. Ha csak egy-egy igét kapunk meg, egy-egy rövid 10 percre vagy 5 percre tudunk vele foglalkozni, akkor sem hagyjuk ki, és töltsünk minőségi időt is Istennel. Bontsuk ki azokat a leveleket, amelyeket Isten nap mint nap elküld nekünk, és válaszoljunk a levelekre életünkkel, életvitelünkkel, szeretetünkkel, imádságunkkal. Persze Isten nem csak a Biblián keresztül, hanem más módokon és más eszközökkel is közli az ő üzenetét, az ő kijelentését, hiszen megláthatjuk őt a természetben, lelkiismeretünkben, a történelemben, álmokban, ki tudja még a hétköznapi élet mennyi történésében is ott van, jelen van, látjuk az ő lábnyomát. Azonban ezeknél a dolgoknál mennyivel kézenfekvőbb az ő nyilvánvalóan kijelentett igéje. Mennyivel inkább itt van, jelen van az írott ige, a Biblia, ott van polcainkon, ott van asztalunkon, ott van az interneten, ott van a zsebünkben, akár már egy kis telefonra is feltölthető az egész Szentírás, és bármilyen pillanatban elő lehet venni, keresni lehet benne. Pilinszky János elmesélte egyszer, hogy amikor behívták katonának a II. Világháborúban, akkor márhaságját teletömte mindenféle könyvekkel. Értelmiségi ember volt, fontosak voltak számára a könyvek. És ahogy a vagonban utaztak a front felé, egyre több lerombolt falu, kiégett ház látványa tárult elé, egyre több borzalommal szembesült. És amikor ezeket a borzalmakat látta és átélte, úgy érezte, hogy súlytalanok azok a könyvek, amelyeket ő a márhazsákjába cipel, és kezdte kidobálni. Egyetlen egy könyvet őrzött meg, és egyetlen egy könyv maradt nála, és ez nem más volt, mint az evangélium. Mindvégig vele volt. Legyünk mi is ilyenek. Minden körülmények között, minden egyes élethelyzetben így ragaszkodjunk Istenhez, így maradjunk hűek a Szentíráshoz, és ez akkor is lehetséges, hogyha esetleg nincs a kezünkben papíros Biblia. Elmesélik a Duna-deltában és munkatáborokban, romániai munkatáborokban szenvedő lelkészek, hogy mindent elvettek tőlük. Nem volt se papír, se Biblia, semmi nem volt, ételt is alig adtak nekik. És ezek a lelkészek mégis esténként összejöttek, és amit emlékezetben tudtak tartani fejből, bibliai igéket, sőt, egész bibliai könyveket tudtak elmondani és összerakni egymás emlékei által. És így mégis ott volt Istennek az élő igéje. Mert az Isten igéje az nem egy holt anyag, mert valóban a könyv az málékony és murékony, és éghető, és ki tudja mennyi módon megsemmisülhet. és a szavak sem mindig élőek. Az Istennek a Szent Lelke teszi élővé. Legyünk tehát így módon az ő lelke által feltöltekezve, nyitottak mindig az ő igéjére, és akkor meg fogjuk érteni, és meg fogjuk hallani az ő üzenetét, amelyet elkészít a mi számunkra. Így olvassuk, értelmezzük a Szentírást, és így éljük meg az életünkben. Legyen így mindannyiunknál. Amen. Áldunk és magasztalunk téged, Szent Háromság Isten. Köszönjük a te kijelentésedet. Hálát adunk azért, Teremtő Istenünk, hogy a te ígéd szavára állt elő a világosság és az élet. Teremts bennünk is világosságot és életet. Fedő szó is a te ígéd, amely leleplezi a bűnt, megtöri a kemény szíveket. Add, hogy ítéleted előtt meghajuljunk, és kegyelmedért esedezzünk. Bűnbocsátó és megtisztító szó a te ígéd, amely felment és új életre indítja a vétkezőket. Tisztíts meg szívünket, hogy neked szolgáljunk, élő Istenünk. Útmutató szó a te ígéd, formálj minket a rád figyelő, engedelmes gyülekezetté, amely megérti, elvállalja és végzi Szent Fiat szolgálatát a lélek ereje által. Köszönjük, hogy mindenkor kijelentetted akaratodat a népeknek, a te népednek, hogy a proféták és apostolok bizonyságtétele, a Szentírás a miénk is lehet, hogy lehetnek Bibliáink évezredek múltán is. Kérünk, áld meg egyházunk Biblia kiadását, áld meg azoknak fáradozását, akik azon munkálkodnak, hogy az írott ige eljusson hazánkban, vagy akár nagyvilágban mindenkihez. Mindenkihez, aki vágyakozik a te igazságodra. Áld meg gyülekezetünkben is az iratterjesztést, hogy e szolgálat révén is sokan megismerjenek tégedet. Köszönjük, hogy naponként szólsz hozzánk igédben, és általa erősítesz hitünkben, a szeretetben, a reménységben. Áld meg azokat, akiknek mindennapi lelki kenyere az írás, és segíts azokon is, akik még nem tudnak élni a te ígéddel, valóban úgy, mint a kenyérrel. Légy velünk, ígéd és lelked által, gyűjtsd és szaporítsd gyülekezetünket és a gyülekezeteket. Segíts, hogy egyházunk ezután is, és mind teljesebben az ige egyháza legyen. A Szentírásban adott kijelentésed legyen minden keresztjén egyház, hitének és életének egyetlen forrása. Köszönjük Istenünk a te testélet ígéret, az Úr Jézus Krisztust, akinek nevében imádkozunk hozzád. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok szelídséggel a beoltott ígét, amely megtisztíthatja a ti lelketeket, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.